2 Timóteus, 3. rész, 10-től 17. versek. Te azonban követőjévé lettél az én tanításomnak, életmódomnak, szándékomnak, hitemnek, türelmemnek, szeretetemnek, álhatatosságomnak, üldöztetéseimnek, szenvedéseimnek, amelyeket Antiókiában, Ikóniumban, Lisztrában értek. Milyen nagy üldöztetéseket viseltem el, és mindegyikből megszabadított az Úr. De mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják. A gonosz emberek és ámítók pedig még tovább mennek a rosszban, tévelyegve és másokat is megtévesztve. De te maradj meg abban, amit tanultál és amiről megbizonyosodtál, tudván kiktől tanultad, mivel gyermekségettől ismered a szentírásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre, a Krisztus Jézusba vetett hit által. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen. Imádkozzunk! Drága mennyi atyánk, hálát adunk neked ezekért a sorokért, köszönjük azt, hogy nem hagysz bennünket tanács nélkül, nem hagysz bennünket parancsolat nélkül és élő ige nélkül, hanem adod a te szavadat, ami valóban tőled jön, és ezt vehetjük elő naponta újra és újra, ugyanígy ma is. És hadd imádkozzam azért, hogy jusson el ez a te élő igéd a mi szívünkbe, lelkünkbe ma reggel is, ugyanúgy a mi szívünkbe, mint ahogyan a gyermekek szívébe, és bárhol, ahol a világon a te igéd ma szól, ott te végezd el a te munkádat azon keresztül, hogy hadd tudjunk, mint a te gyülekezeted, a te néped egyre inkább hozzád formálódni, és egyre inkább a te fiadhoz hasonlatossá válni, és így bizonyságtétellé is válni a világ előtt. Kérünk, hogy így cselekedjél, áld meg a te igédet ma köztünk a te lelked által. Ezt kérjük a te fiad nevében. Amen. Foglaljunk helyet, és akkor még egy éneket éneklünk.
Remélem, hogy mindenki kényelmesen ül. Itt vannak a jegyzeteim a mai predikációra. Remélem, hogy vacsoráig kész leszek. Mielőtt befejezem a szolgálatom itt, egy pár hete már mondtam azt, hogy ez a sorozatban szeretnék kiemelni azokat a dolgokat, amit kifejezetten fontosnak tartom, és a mai napon fogom foglalkozni az Isten igéjével. És tényleg, ha mi beszéljünk az Isten igéjéről, az ember órakon keresztül tudna beszélni róla, különböző szemszögökből, különböző fontosságokról, hogy remélem, hogy jól tudok összefoglalni a gondolataimat, és továbbadni azt, ami Isten akar, hogy ti halljatok ma. Ebben a felolvasott igében látjunk, hogy Paul, amikor ő beszélt Timoteussal, ő mondott olyan dolgot neki itt az elején, hogy mire kell vigyázni. Egy fegyelmeztetés. És valahogyan én tapasztalom, hogy a mi életünkben minden nap gyakran találkozunk ilyen fegyelmeztetésekkel, olyan dolgok, amit kapunk a kezünkbe, amit olvasunk, mindenen van valami. Ha az ember fordítja a számítógépjét, akkor olvasja azt, hogy van egy elem benne, és az veszélyes. Az ember megy egy gyors étterembe, és rendel egy kávét. Én nem csinálom ilyesmit, én csak hideg italt rendelek, de már láttam a poharakat. És a poharakon azt mondja, hogy vigyázz, forró. Az a számomra az olyan nevetséges. Ha valaki rendel egy kávét, nem tudja, hogy az forró lesz. Miért kell felírni azt a poharra? De mégis ott van, mert nem akarnak, hogy bepérelnek. A héten kicsomogoltam egy széket, itt volt a csomagolás. Ha jól számoltam, kb. 36 különböző nyelven van az, hogy vigyázz. Olvasom a magyar, mert gondolom a legtöbb ember azt fog megérteni ezek a többiből kevésbé, de a magyarban azt mondja, hogy figyelmeztetés, fulladás veszély. Tarts távol a műanyagokat a csecsemőktől és a gyermekektől. Milyen jó, hogy leírtak ezt. Mert másképpen nem tudtunk volna, igaz? A csúcs az, amikor nyitom egy zácskó, amiben van földi magyaró. És ott a csomagolásban rá van írva, hogy vigyázz, földi magyaró tartalmaz. Mi tudunk nevetni ezeket a dolgokról, de a probléma az, hogy most már, amikor van valami figyelmeztetés, nem is olvasunk. Mert olyan sokszor, olyan nyilván való az. De mégis látjunk azt, hogy amikor Paul írt Timoteusnak, ő azt mondja, hogy vigyázzatok. Vigyázzatok, és ő konkrétan azt mondja, mert vannak gonosz emberek. Vannak csalók, vannak olyan emberek, akik akarnak félre vezetni titeket. Vannak olyan emberek, akik nem csak különböző tanításokkal, de van olyan emberek, akik Biblia idézettekkel tudnak félre vezetni minket. És Paul azt mondja nekünk, hogy vigyáznunk kell. A héten az egyik vezetőségi tag küldött nekem a vezetőségnek egy linket, és abban a linkben volt egy szik, és a szik beszélt arról, egy német szerző volt, ha jól emlékszem, hogy most már a Biblia olvasás nem divatos. És ő azt mondja, hogy az emberek egyre kevesebbet olvasnak a Bibliát. És valahogyan a szikben azt mondja, hogy pótolnak azzal, hogy dicséreket énekelnek. És én csak gondolkoztam azon, és lehetséges idővel a vezetőségen lesz, fogom beszélgetni erről. Én azt mondom, hogy a dicsérítés énekelni nagyon jó. Azzal tudunk közösségben lenni Istennel. De a dicsérítés, az éneklés nem fog mélyíteni a mi Isten ismeretünk. A Isten ismeret attól fog jönni, hogy mi foglalkozunk az Isten igéjével, és mi halljunk az Isten igéje, amikor ő beszél velünk az igé által. A dicsérítés nem tud pótolni az igé olvasás. A dicsérítés nem tud pótolni a Biblia tanulmányozás. A dicsérítés nem tud pótolni az Isten ismerete. Nagyon fontos, hogy mi megértjünk azt, hogy az Isten igéje az, amit Isten adott nekünk, hogy mi tudunk jobban megismerni őt. A felolvasott igében azt olvasunk, hogy a teljes írás Istentől ikletett. Az ikletet szó azt jelenti, hogy az Istentől származik. Az Isten szájából jön. Ma nem akarok mélyebben menni ebbe a kérdésbe. Hátul kiraktam egy könyvet, és majd fogok mondani valamit arról később, de ha az ember akar tovább gondolkozni azon, hogy mit jelent az, hogy az Isten igéje ikletet, akkor inkább olvasson azt, és nézen azt. De amikor mi azt mondjuk, hogy az igé ikletet, az egészen más, mint amikor mi azt mondjuk, hogy egy énekszerző vagy egy költő ikletet volt, amikor ő írt valami szöveget. Az az ikletettség az, hogy volt valami különleges gondolata, és nagyon jó. De az nem ugyanabba a kategória, ahogyan itt Paul használja az ikletet szó. Mert itt, amikor ő azt mondja, hogy ikletet, ő azt mondja, hogy minden szó, ami benne van a Bibliában, az Istentől származik. Az Isten szava. És fontos, hogy mi megértjünk azt, hogy az a Biblia, amit Isten adott nekünk, tévedhetetlen. Persze, azt is kell mondani, hogy a Biblia nem próbál tudományos könyv lenni bizonyos tudományos kérdésekben. Isten próbál az ő igéje által kommunikálni velünk azon a szinten, amit mi tudunk megérteni. Ami az átlag ember tud megérteni. Múlt héten, vagy két hete voltam lent Tóna megyében, és mindig, amikor ott vagyok, Paks mellett megyek, az erőmű mellett, és amikor hazajöttem most, akkor az autópályán ott jobbra néztem, és olyan szépen lehet látni azok az épületek. Én valamikor az életemben tanultam azt, hogy pontosan hogyan működik ez. De én nem tudnám magyarázni nektek azt. És szerintem a legtöbb ember ebben a teremben nem tudna magyarázni azt, hogy pontosan hogyan működik az. De amikor az ember próbál magyarázni egy 6 éves gyereknek, hogy hogyan működik az erőműt, akkor ő nem fog egy tudományos egyetemi előadást tartani. Ő fog keresni azokat a szavakat, azokat a képeket, ami elég, hogy ő tud felfogni a lényeget. És van több olyan helyzet a Szentírásban, amikor Isten inkább próbál átadni a fő gondolatot, a lényeget, nem próbál belemenni a részletek tudományos oldal valamiről. És amikor mi olvasunk az igét, az, hogy mi így olvasunk a Bibliát, akkor igenis tudunk mondani azt, hogy a Biblia tévedhetetlen. Az egyik legegyszerűbb példa, amit a legtöbb ember valószínűleg már hallotta tőlem, fölteszem a kérdést. Ma reggel hánykor kelt föl a nap? Valaki tudja? Senki nem tudja. A Dani mindjárt megnézi a telefonon, és mindjárt tud mondani azt, hogy pontosan... Tessék? Hol? Nálad? Budapesten. 6:32. Köszönöm szépen. Csak egy problémám van azzal. A tudomásom szerint a nap nem kell föl, hanem ez a föld, amilyen vagyunk, ez a föld forog, nem? Akkor azt lehet mondani, hogy mindenki tévedett, amikor ő azt mondja, hogy ma reggel föl kelt a nap? Nem, mert amikor mi beszéljünk ilyen hétköznapi beszédben, mi úgy beszéljünk, ahogyan mi látjunk dolgokat. Mi nem próbáljuk a tudományt magyarázni, de mindjárt a 21. században tudjunk azt, hogy valóban nem kell föl a nap. És a Bibliában vannak ilyenfajta dolgok. De azt nem jelenti, hogy a Biblia téved. Hanem Isten próbál kommunikálni azon a szinten, amit mi tudunk megérteni. Azt is olvasunk, hogy ebben az igében, hogy ez a teljes írás, Az ifjúságin pénteken egy kicsit beszélgettünk erről, és akkor felmerült a kérdés, hogy mi a teljes írás? Miért pont ez a 66 könyv? Miért nem ez és nem az? Megint azt mondom, hogy az lesz a házi feladat. Lehet olvasni róla. De lehet látni azt, hogy miért mi meg vagyunk győződve arról, hogy ez a Biblia, ezek a könyvekkel az Isten igéje. De esetleg, ami még fontosabb annál, hogy nem csak látni azt, hogy ez az Isten igéje, hanem látni azt, hogy az Isten igéje hasznos a mi életünkben. Az Isten igéje hasznos a mi életünkben. Az Isten igéje által mi megismerkünk az Urat, és mi kapunk útmutatást abban, hogy hogyan éljünk a keresztény életet. Mi kapunk útmutatást ez az igé szerint abban, hogy mi az, ami rossz a mi életünkben. Az Isten igéje fed minket. De nem csak fed minket, hanem utána mond nekünk, hogy hogyan kell rendbehozni azt. Hogyan kell javítani azt. Amikor az ember megy egy idegen városba, és próbál vezetni ott, sokszor problémába tudunk kerülni. Mert nem ismerjük az utakat. És se a térkép, se a GPS nem mindig megbízható. És néha félre vezet minket. És ha esetleg egy építkezés miatt van valami változás, és én fordulok az utcára, és miután fordulok az utcára, én észreveszem, hogy ez egy egyirányú utca, és én rossz irányba megyek. És egy ember ott a járdán kiabál, rossz irányba mész. Az, hogy ő azt mondja nekem, hogy rossz irányba megyek, az nem nagyon segít, mert én már észrevettem azt. A segítség az, hogy hogyan tudunk visszafordulni, és jó irányba menni. És az a jó, hogy az Isten igéje nem csak azt csinál, hogy mond nekünk, hogy rossz irányba menjünk. Hanem az igé mondja azt, hogy hogyan kell fordulni. És hogyan kell jó irányba menni. És azért mondjunk azt, hogy az Isten igéje hasznos a mi életünkben. Amikor mi beszéljünk arról, hogy az Isten igéje ikletet, más szóval azt mondhatjuk, hogy az Isten Biblia, az Isten üzenete nekünk. A legtöbb ember már használ egy okos telefon, és amikor mi használjuk azt az okos telefon, gyakran szól nekünk, amikor jön egy üzenet. És néha mi nézünk, hogy ez csak a feleségemtől. Ezt nem nézem, mert az veszélyes lenne. De vannak olyan üzenetek, amit mi nem nézünk meg. Mert azt mondjuk, hogy az nem fontos. Természetesen, ha jön egy üzenet a feleségemtől, az már fontos, és azt megnézem. De szó. És akkor mi megnézünk azt, mert jött egy üzenet valakitól. És ha valaki üzen valamit nekünk, akkor fontos, hogy mi tudjunk arról. A Bibliában Isten üzen neked. Fontos az az életedben, vagy nem? Fontos az, hogy te leborulsz Isten előtt, és az igéje előtt, és olvasod azt az üzenetet, amit Isten küld neked. Isten szeret téged annyira, hogy ő adott ezt az egész üzenetet neked. És az ő kívánsága, hogy te olvasod ezt, és ismered őt, az igé adta. De van egy másik feladatunk, és az, hogy nem csak tudni azt, hogy az ige ikletet, hanem amikor mi olvasunk az igét, van egy feladatunk. És a feladatunk az, amikor mi olvasunk az igét, az, hogy mi megértsünk az igét. Mi nevezünk ezt a Biblia értelmezés. És az, hogy mi tudunk helyesen értelmezni az igét, szükségünk van két különböző dologra. Az egyik az, hogy szükségünk van arra, hogy az Isten lelke tanít minket. Szükség van arra, hogy az Isten lelke tanít minket. A vázlaton lehet látni azt, hogy az első pontban van szó arról, hogy a teljes írás Istentől ikletett. A másik pont az, hogy a megvilágítás. A megvilágítás az a Szentlélek munkája a mi életünkben, amikor mi olvassunk az igét. A Szentlélek segít minket, hogy mi tudunk megérteni az igét. És szükség van arra, hogy mi függjünk az Isten lelkétől, amikor mi olvassunk az igét. A 119. Zsoltárban, a 18. versben a Zsoltár író azt mondja, hogy nyitsd ki a szemem. Ez a lélek munkája, hogy ő nyitjen ki a mi szemünket és a mi szívünket, hogy mi tudunk megérteni az Isten üzenete az ő igéjében. A János evangélium a 14. rész a 26. versben Jézus azt mondta, hogy a Szentlélek fog tanítani titeket és segíteni titeket emlékezni arra, amit én mondtam. A tanítványok ott voltak és ők hallottak Jézust. És akkor ezt azt mondja, hogy a Szentlélek fog segíteni, hogy tettük emlékezni arra, amit mondtam. Mi abban az értelemben nem tudunk együtt lenni Jézussal, ahogyan a tanítványok voltak. Mi nem tudunk hallani, ahogyan ő hangosan tanít egy kis csoportban. De mi tudunk hallani az ő hangját az igéje által. És mi akkor tudunk emlékezni valamiről, ha már olvastunk azt. Ha még nem olvastunk azt, akkor alén a Szentlélek nem tud mondani nekünk, hogy emlékezz el, amit olvastad 3 évvel ezelőtt. Mi korlátozunk a lélek munkája, ha mi nem olvasunk az igét. Az Isten lelke mindenképpen az, aki segít minket megérteni az igét. De van a másik oldal, az egyik, amit Isten végez bennünk, a másik oldal a mi felelősségünk. És ha visszamenjünk egy fejezet ebben a levelben, amit Pál írt Timoteusnak a második rész, a 15. versben, azt olvasunk, hogy igyekezz kipróbált emberként megállni az Isten előtt. Mint olyan munkás, aki nem vall szégyen, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét. Egy kipróbált ember, egy olyan munkás. A Biblia tanulmányozás oda kell szánni az időt. Oda kell szánni a lelkünket abban, hogy mi értsünk helyesen az igét. Idézem az egyik könyvből. Az értelmezés az a folyamat, hogy kiderítsünk, hogy a szerző mit mond az eredeti hallgatóknak és a jelentés nekik. Nagyon fontos, hogy amikor mi próbáljunk értelmezni az igét, az a céljunk, hogy megértsünk azt, hogy a szerző mit akart mondani a hallgatónak. És nem az, hogy mi kitaláljuk azt, hogy én szerintem ezt jelenti. Nem. Mi nem tudunk csinálni azt, hanem mi azt csináljuk, hogy mi próbáljuk megérteni, hogy a szerző, és a végső tekintében, ahogyan már elhangzott, a szerző Isten, hogy ő mit üzen abban a helyzetben annak a hallgatónak. Ez az értelmezés. A szöveg nem jelentett valami, ami nem volt a szerző szándéka. A szöveg nem jelentett valamit, ami nem volt a szerző szándéka. Amikor mi olvasunk az igét, vannak olyan teljesen világos parancsok, ami érvényes mindenki életében. De van nagyon sok helyzet a Bibliában, amikor mi látjunk egy példát, hogy valaki csinál valamit. És az, hogy ha látjunk egy példát, hogy valaki csinál valamit, akkor kell értelmezni azt, hogy akkor ez pontosan mit jelent. Például, amikor a Márk evangélium az első rész a 35. versben olvasunk, hogy Jézus korán reggel fölkelt és imádkozott. Akkor az egy parancs? Kötelező mindenkinek korán fölkelni és imádkozni? Mert Jézus ezt csinálta. Én azt mondom, hogy szerintem nagyon jó követni Jézus példáját. De nem tudném csinálni abból, hogy ez egy törvény. És csak korán reggel lehet imádkozni. De érdemes korán reggel imádkozni. Vagy azt olvasunk a Máté 21-ben, hogy Jézus bement a templomba, és kitisztította a templomot. Kidobta a pénzvaltot, kidobta az embereket. Kövessünk a Jézus példáját. Kicsit nehéz lenne, mert az a templom nincs ott. Akkor hogyan tudunk követni az ő példáját? Megint, az értelmezésben azt kell adni, hogy mi az elv. Mi az a Biblia igazság, amit tudunk tanulni ebből a példából. Vagy a János 13. részben az utolsó estén, amikor Jézus volt a tanítványokkal, és akkor a tanítványok túl büszkék voltak, és nem voltak hallandó senki mosni a másik ember lábát. És Jézus azt mondja abban az igében, hogy ti csináljatok hasonlóképpen. Ti mossatok egymás lábát. Akkor megint szó szerint kell értelmezni ezt? Vagy van valami mélyebb elv itt? Én emlékszem, nem tudom, hány évvel ezelőtt, de egyszer a János 13. részén úgy döntöttem, hogy jó, ezt fogok csinálni. És ide kihívtam egy pár ember a gyülekezetben, aki szolgál a gyülekezetben, és hoztam egy vödört, vízzel és egy törő között. És mostam a lábukat. ahogyan Péter vitatkozott erről a János 13-ban, én emlékszem, hogy az egyik férfi vitatkozott velem. Hogy mondta, miért én. És az az ember most nem jár a gyülekezetünkbe. Volt egy idő, amikor nagyon messze elment Istentől. De én sohasem fogok felejteni azt a napot. De én nem fogok bevezetni egy új parancsot, hogy most már jövő vasárnaptól, amikor érkezünk az Isten tiszteletre, mosunk egymás lábat. De én láttam, amikor értelmezem ezt az igét, én azt láttam, hogy igenis kell szolgálnom a másik ember fele. És kell keresnem azt a lehetőséget, hogy én hogyan tudok szolgálni a másik embert. Egy utolsó egy-két gondolat erről, a Biblia értelmezésről. A reformáció idejében az egyik nagy változás a reformációban az volt, hogy most már az emberek kapnak a Bibliát a saját nyelvükön, és van lehetőségük olvasni az igét. Persze az is benne volt, hogy abban az időben lett nyomdagépek, és tudtak több példán csinálni belőle, és akkor volt lehetőség az embereknek nem csak a templomban egy-egy példán, egy faluban, hanem az ember otthonában is volt a Szentírás. De a hangsúly a reformációban az volt, hogy te tudsz olvasni az igét. És te tudsz értelmezni az igét. De azzal a lehetőséggel jön egy hatalmas nagy felelősség. És az a felelősség az abban, hogy mi helyesen értelmezünk az igét. Van két szélsőség a Biblia értelmezésben. Az egyik az, hogy a Biblia csak azt jelentheti, ami a hivatalos egyház mond. A másik szélsőség az, hogy a Biblia azt mond, amit én akarom, hogy mondja. Én azt látom, hogy mind a kettő veszélyes, ezt látom, hogy ez sokkal nagyobb veszély. Az egyház tévedhet. A legjobb Biblia tanítók tévedhetnek. De ha én azt látom, hogy az egyház történelemben több száz éven keresztül mindenki így értelmezi egy igét, akkor én nagyon óvatos kell lennem abban, hogy én azt mondom, hogy ők mind tévednek. És ők nem jól értelmeztek az igét, és ez a helyes értelmezés. Én azt mondom, hogy lehetséges, de nem valószínű. És azért nagyon óvatos kell lennünk, amikor mi felelbíráljunk azok az emberek, aki hitben jártak Istennél, és ők jutottak egy meggyőződéshez. Ez az egyik veszély. A másik veszély az, hogy ez az ige ezt jelent nekem. És ez a mai kultúrában ez nagyon divatos. Nincs abszolút igazság, minden szubjektív. Ahogyan én látom, az igaz. Ő azt mondja nekem, hogy az jó neked, de nekem ez azt jelenti. A kettő teljesen ellentétes egymással. Akkor én azt mondom, amikor van a kettő teljesen ellentétes egymással, az egyik ember téved. Legalább az egyik, lehetséges, hogy mind a kettő. Itt van egy tó. Ez milyen színű? Az egyik ember azt mondja, Monty, az piros. Én azt mondom, nem, ez zold. Kinek van igaza? Az egyik se. Mert nyilvánvaló, hogy ez kék. Akkor nem lehet igaz, ha én azt mondom, hogy ez piros. Ez egy egyszerű példa, sokkal bonyolultabb, amikor mi beszéljünk az Isten igéiről. Amikor a Szentlélek ad megvilágítást nekünk az igével, a Szentlélek soha sem fog mutatni valamit nekünk, ami ellentétes az Isten igéjével. Soha. Amikor mi olvasunk és értelmezünk az igét, fontos, hogy mi figyelembe veszünk a nyelvtani és a történelmi igazságok. Nem szabad kiragadni valami az igéből. És a nehézség ezzel, hogy gyakran van az, hogy az ember mond valami, ami végül is igaz, de nem abból az igéből. És óvatos kell lennünk az Isten igéjével. Nagyon nagy a felelősségünk azzal, hogy mi hogyan értelmezünk az igét. De nem elég csak az értelmezés, hanem a következő lépés az alkalmazás. Hogy mi hogyan alkalmazunk. És én szeretnék hangsúlyozni, amikor mi értelmezünk egy igét, van csak egy helyes értelmezés. Csak egy helyes értelmezés van egy igének. Lehetséges az a egy helyes értelmezés van két része, de csak egy helyes értelmezés van. Amikor van szó az alkalmazásról, van számtalan lehetőséget. És amikor mi beszéljünk egy másik emberrel, mi tudunk ragaszkodni ahogy a helyes értelmezéshez, de mi nem tudunk ragaszkodni az alkalmazáshoz. A János 13-ban, a lábmásás történetben a hangsúly a szolgálat. És akkor valaki azt mondja, hogy a szolgálat az, hogy menjünk a kórházakba látogatni a betegeket. Ha te nem mész a kórházba látogatni a betegeket, te rosszul csinálod. De én azt mondom, igen, de én megyek a börtönbe látogatni az embereket a börtönben. Ez két lehetséges alkalmazás egy igéből. És mindkét ember helyesen cselekszik, amikor vagy az egyik, vagy a másik csinál. Az az ember rosszul csinálja, amikor én nem tudok dönteni, hogy megyek a kórházba, vagy megyek a börtönbe, inkább otthon maradok tévét nézni. Nem. Az alkalmazást kell keresnünk. Amikor Paul írt a korintusi gyülekezetnek, a 13. részben olvasunk a szeretet himnusz. És ott a második versben olvasunk, és ha profitálni is tudok, ha minden titkot ismerlek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitben van is úgy, hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. Ha te vagy a legokosabb teológus ebben a gyülekezetben, ha a te Biblia ismereted a legjobb ebben a gyülekezetben, a Paul szerint, ha szeretet nincs benned, semmi vagy. Az nagyon erős. Nem elég csak a fejünkkel nagyon sok mindent tudni. Az tovább kell menni a szívünkhez és a kezünkre. Egy pár évvel ezelőtt volt egy házaspáros hétvége, az utolsó hétvége, amikor mi együtt voltunk a Pálhegyi Feri bácsival. És én emlékszem, ahogyan a Feri bácsi tanított azon a hétvégén, az egyik alkalom, ő azt mondta, hogy mi az egyházban túl gyakran teszünk a hangsúlyt abban, hogy mi tudunk megnyerni a vitákat. És nem teszünk elég hangsúlyt arra, hogy szeressünk egymást. Ez egy Isten szolgálata az élete vége előtt bölcsessége. Igen, az értelmezés fontos. És én ragaszkodom a helyes értelmezéshez. De a helyes értelmezés szeretet nélkül semmi. A helyes értelmezés alkalmazás nélkül semmi. Imádkozunk. Édes Atyán, az a kérésem, hogy mindnyájunk tudunk alávetni magunkat a te ígéd alá. Hogy mi úgy tudunk állni az ígé előtt, hogy nem kényszerítsünk azt az igét mondani, azt, amit én akarok hallani. Hanem azt, hogy mi tudunk úgy állni az Isten igéje előtt, hogy Isten mutasd nekem a te igazságodat ebben. És mutasd nekem, hogy mit vársz tőlem. Kérjünk, tanítsd minket, hogy ne álljunk meg az ismeretnél. Ne álljunk meg a tudásnál, hanem tegyünk azt a következő lépés, és legyen az a szeretet bennünk, és legyen az a mi jellemző rólunk. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.